Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Művészet.
Olá Sándor jövőkutató közösségi előadása és a Nemes Nagy Ágnes szakgimnázium diákjainak interaktív műsora nyitja az idei Eleven ősz sorozatot, amelynek kulturális és összművészeti programjaira szeptember 23-án és 24-én várják az érdeklődőket Budapesten, a Bartók Béla úton. A sokszínű programkínálatban zenei, táncos, kézműves és önismereti, stand-up és összművészeti előadások kaptak helyet. Az Egy Művész Egy Porta névre keresztelt kezdeményezés évről évre a kortárs művészet bemutatását helyezi a középpontba. A Gárdonyi téren Tóth Andrej Art Hack Jónás című szabadtéri kiállítása, a B29-ben a Tajvani Ízkalandozás című fotókiállítás, a Magyar Makettezőkért Egyesületben pedig Save the Art címmel Póka György festőművész munkáiból lesz látható válogatás. Markus Goldson Budapesti Életképek című kiállítása a BBB Kultpontban, Olá Gábor az Én kis nagy világom című fotókiállítása pedig a Hungary Live stúdióban nyílik meg. A Faur Zsófi galériában Bartl József életmű kiállítása lesz látható, a Kas galériában Lovas Ilona emlékkiállítása, a Kornél galéria Bolt és Kávézóban ékszerkiállítás, a Bartók Béla Bulvár Kapuaj galériában pedig Házunk története, régi képek, családi fotók címmel Mika Edit gondozásában nyílik tárlat. A Fári galériában V. Szabó Noémi festményei, az Enterbarban pedig a Blooming Mind tetú kiállítása nyílik meg videójáték és képregény tematikájú alkotásokból. A gyerekek a Ludas Matyi előadást nézhetik meg a Hadikház udvarában, a Zenekuckó interaktív zenés programra pedig a BBB Kultpontban várják a családokat.
Koncert.
Újra együtt ad koncertet a 90-es évek hazai alternatív rock színterének két ismert zenekara, a Nulladék Változat és a Perfect Name. Az esemény a fővárosi Gödör klubban lesz szeptember 23-án. A két együttes a Fekete lyuk környékéről indulva közel egy időben jelentette meg első albumait, majd számos fesztiválon és klubkoncerten is együtt lépett fel. A Perfect Name 1989-ben alakult Budapesten. A 90-es években indie és britpop alapokon nyugvó, friss gitárzenéjükkel arattak sikereket. Eddigi 7 albumot jelentettek meg, ezeken egyedi muzsikájukat filozófikus mondani valójú szövegekkel egészítették ki. A csapat rendszeresen fellépett a kultikus Fekete lyukban, 1990-ben a brit sztár együttes a Mission előzenekaraként játszott a Budapest sportcsarnokban. Néhány éves szünet után a 2000-es évek közepén tértek vissza egy új albummal, azóta is rendszeresen koncerteznek. A szintén 1989-ben alakult Nulladik Változat az akkori időszakban népszerűvé vált dark stílusban játszik, ezt hol folkos motivumokkal, hol rockkal, hol popposabb hangvétellel ötvözi. A frontember Fenes Tibor a szuggesztív előadásra fekteti a hangsúlyt, szövegei elmélyült témákat feszegetnek, mellette a gitárjáték határozza meg a zenekar hangzását. Tehát fővárosi Gödör Klub szeptember 23-a, Nulladik Változat és Perfect Name koncert.
Esemény.
A látvány egyidejű elmesélésével, vagyis audionarrálással megvalósuló előadással segítik a vakokat és a gyengénlátókat a fővárosi nagy cirkuszban. Az úttörő kezdeményezéssel a látássérült emberek hátrányait akarják enyhíteni, egyenlő esélyeket akarnak biztosítani nekik. A speciális előadások speciális technikai hátteret igényelnek. Az előadások alatt mobil audiórendszerrel zajlik a kommunikáció, vagyis az egyik fülön keresztül a narrátor percről percre közvetíti az előadás mozzanatait, akár egy sport közvetítése. A szabadon hagyott fül pedig a zenét és a közönség hangulatát juttatja el a látássérült vendégekhez. Az audionarrált előadásokat tapintás általi, vagyis taktilis kulisszajárás előzi meg. A tapintással és a hozzáfűzött magyarázatokkal a vakok és a gyengéllátók megismerik a műsorban fellépő művészeket és az általuk használt rekviziteket, eszközöket áll a közleményben.
Évforduló.
Világszerte 42 kiállítással és számos kulturális eseménnyel emlékeznek meg halálának 50. évfordulója alkalmából Pablo Picasso-ról a következő több mint másfél év során. Az emlékév ünnepélyes madridi megnyitóján ismertetett program szerint Spanyolországban 16, Franciaországban 12, az Egyesült Államokban 7 tárlatot szentelnek a világhírű művész munkásságának. Emellett Németország, Svájc, Monaco, Belgium és Románia is csatlakozik a rendezvények sorához. A kiállításokra a Picasso család 200 alkotást kölcsönöz személyes gyűjteményéből, amelyet a művész unokája Bernard Ruiz Picasso vezette Párizsi Picasso Múzeum és Alapítvány további 600 kölcsönadott műtárgyal egészít ki. Az emlékév szeptember végén nyíló első tárlata a madridi Fundación MAPFR kiállítóteremben a Julio González spanyol szobrász és Picasso közötti szakmai kapcsolatot, egymásra gyakorolt hatásukat vizsgálja. Októberben a madridi Thyssen-Bornemisza Múzeum Picasso és a francia divattervező Coco Chanel együttműködését mutatja be a színház és a balett világában, díszlet, valamint jelmeztervezőként. A Prado Múzeumban a Picasso és El Greco című novemberben nyíló kiállítás arra kíván rávilágítani, hogy a spanyol manierizmus legnagyobb mestere, El Greco művészete milyen szerepet játszott Pablo Picasso kubizmusának létrejöttében. A Zsófia Királyné Múzeum 2023 áprilisi tárlatán az 1906-os évre koncentrál. A Nagy átalakulás címmel rendezett kiállításon a művész első kubista próbálkozásai lesznek láthatók. Spanyolország több mint 6 millió eurót költ az emlékév programjaira, amelynek felét a spanyol állam, másik felét az egyik legnagyobb távközlési vállalat finanszírozza.
Múzeum.
Megnyitották Berlin új néprajzi múzeumát, amelyet a császári kastély és a kelet-német parlamenti palota helyén épült Humboldt fórumban rendeztek be a II. Világháború utáni német történelem legnagyobb szabású kulturális építészeti beruházásaként. A kiállítási és kulturális központ keleti szárnyában 17 000 négyzetméteren kialakított múzeumban a korábbi nyugat-berlini kelet-ázsiai és indiai múzeum egyesítésével létrejött Ázsiai Múzeum kincseiből és az egykori Néprajzi Múzeum gyűjteményének Európán kívüli térségekből származó részéből állítanak kiválogatást. A nagyjából 20 000 darabból, művészeti alkotásokból és használati tárgyakból, fotókból, filmekből összeálló tárlat Afrika, Ázsia, Amerikai és a Csendes-óceáni szigetvilág művészetéről és kultúráiról ad történelmi korszakokon átívelő áttekintést. A 2020-ban megnyitott Humboldt Fórum új kiállítóhelyén nem csupán egy-egy messzi táj kultúráját, művészetét mutatják be, hanem azt is, hogy miként kerültek a kincsek Berlinbe, és milyen viták zajlanak sorsuk alakulásáról. Így például kiállítják a mai Nigéria területén a 19. századi brit gyarmatosításig fennálló Benini királyságból Európába hurcolt világhírű műremekek, az úgynevezett Benini bronzok egy csoportját, és bevezetik a látogatót abba a történetbe is, amelynek következő fejezetében a kincsek egy része hamarosan visszakerül keletkezési helyére, Nigéria délnyugati részére.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Gálvölgyi János már gyerekként is megszállottan lelkesedett a színházért, szenvedélyes autogramgyűjtőként ünnepelt színészekkel elegyedett szóba a művészbejáróknál, betéve tudta a pesti műsorban megjelenő szereposztásokat, és rendszeres látogatója volt a Madách Színház előadásainak. Ez a rajongás a színpadon és a tévékamerák előtt eltöltött 50 év alatt sem múlt el. Gálvölgyi Jánosnak és Kövesdi Péternek a HVG 360-on megjelent beszélgetés sorozata alapján készült el a Hivatásos rajongó című könyv, amely hihetetlenül érdekes történeteket, személyes benyomásokat, sosem hallott sztorikat tartalmaz. A magyar színjátszás, a televíziózás, a kabaré, a szinkron, sőt a haknik világából is. A könyv révén közelebb kerülhetünk a magyar színjátszás nagyjaihoz, ezért is jutott eszembe, hogy valójában ez a kötet az egykori nagyművészeknek állít emléket.
Igen, én nagyon sokszor kaptam már azért idézőjelbetett bírálatot, hogy én miért emlegetek mindig régi, hát elnézést kérek tőlük, hogy kollégákat. És én úgy érzem, hogy ha én kimondok egy nevet, akkor én hálával tartozom, hogy én ismerhettem őket. Ebben a könyvben olyanokról írtam én csak, akiket ismertem személyesen, fogtam a kezüket egy tapsrendben, de hát még rengeteg olyan van, akikről én boldogan írtam volna, akiket ugyancsak ismertem, de hát ez egy bővített kiadás kellene ebből a könyvből. én úgy érzem, hogy tartozunk annyival, tartozunk az elődeinknek annyival, mert aki nem ismeri egy szakmának a nagyjait előtte, az nem érdemli meg, hogy ezt a szakmát bitorolja. Ez az én véleményem.
Amikor gyerek volt, és amikor tulajdonképpen így kezdődik a könyv is, elkezdte gyűjteni az autogramokat, milyen szempontok alapján választott, azon túl, hogy mondjuk aki kilép a művészbejárón a színházban?
Volt ugye a tudatlan korszak, amikor valóban aki kívül bement a művészbejárón, azt tudtam, hogy mit a művészbejáró, csak művészek mennek ki. Úgyhogy nem mindig tudtam természetesen, amikor még nem voltam, úgy nem láttam egy előadást. De amikor már láttam egy előadást, én csak már olvastam meg minden, akkor megnéztem, hogy hívják Zente Ferenc. És akkor emlékeztem, hogy nézett ki a színpadon, nem volt nagyon elmaszkírozva, mert régen még voltak maszkok, és akkor vártam, hogy mikor fogom azt a Zente Ferencet látni, azt a csodát, aki ott állt a színpadon, jött, ment, meggyilkolt valaki, vagy őt megölték a egérfogóban, a Agatha Christie darabban, a madárskamarában, és akkor közelről láttam őt. Édes Istenem, ájulásig voltam oda, hogy azzal a kezével, amivel ott a színpadon megfogta azt a poharat, hogy azzal most nekem ide beleír. És amíg ő írta a nevét, addig láttam az arcát, láttam a pólusait, láttam, hogy milyen szép ruhája van, most nem csak az Zentéről beszélek, hogy milyen gyűrű van rajta, olyan jó. És abban a korszakban, most a 60-as évekről beszélek, az egy szürkébb élet volt, és egy színész annak idején, hát ma már elképzelhetett lett volna, képzelje, hogy az Urai Tivadar megy egy farmer gatyában szakadtan a körúton. Hát ment egy elegáns ember, azt mondták, ez biztos színészben olyan szép ember, meg olyan fehéri nyakkendő. Tehát ez egy más korszak volt, és a színészek azért másképp öltöztek. Nem azért gondolom, meg gazdagabbak voltak, hanem mert valahogy más igényük volt arra, hogy megjelenjenek. Például, amikor Benkő Gyula fiatal színész volt, leszerződött a Víg Színházba, Jobb Dániel féle Víg Színházba, és akkor bement a próbára, és kérdezte Jobb Dániel, hogy mondja, Benkő maga, hogy jött ide be a színházba? Hát főszálltam a villamosra, hogy Benkő Gyula a Víg Színház tagja a villamosra jött be. Nem, Benkő, figyelj rá, ez az egy öltönye van, igen. Na akkor szépen elmegy, megadta a Szabó címét, csináltat magának egy nyári öltönyt, egy télit, nem tudom, mert egy felöltőt, veszünk magának egy kocsit, ezt majd mind részletbe vonjuk le a fizetéséből. Hát nem járhat maga egy Benkő Gyula a villamoson, hát az hogy kér? Hát ilyen becsülete volt a színháznak, meg a színészeknek annak idején.
Márkus Lászlóról, Körmendi Jánosról, Darvas Ivánról, Rodolfóról és másokról nagyon sok érdekes dolgot megtud az ember a könyvéből.
Ez mindegyik színház élményem volt, tehát én tudom, hogy a Csárdeskenet láttuk. Hát nem tudom, már 8-10 éves kor, lényeg az, hogy láttam a Csárdeskenet, azt a legendását, a Szilárd Miklós félét, a Honti Anna, és akkor abban volt egy bácsi, aki bejött, és nagyon szép volt, ilyen bajusza volt neki, és táncolt a nőkkel, és mindig mondott valamiket, és körülöttem mindenki nevetett, nem értettem azokat a poénokat, és azt mondtam, hogy jó, de jó lehet ennek a bácsinak ott fönn. Na, ő volt a Rátonyi Róbert. Aztán, amikor már idősebb lettem, most mondom 16-17 éves, amikor már komolyan arra gondoltam, hogy én olyan színész leszek, mint, és akkor láttam a Márkus Lászlót a színpadon, aki bejött, ott volt, elegáns volt, jókat mondott, akkor már tudtam, hogy mik azok a jók, amiket mondott, hogy vicceset mondott, vagy poént mondott, vagy nem tudom én mi, és láttam az utcán, hogy így ment, és akkor az emberek azt mondják, ott megy a Márkus László. Szóval azt mondtam, na én ilyen szeretnék lenni. Amikor láttam a Körmendit a Hamletban, és akkor őrület, hogy mit művelt ott a vége felé, mint oszlik az udvaron, és akkor azt mondtam, hogy én ezt is szeretném csinálni. Tehát ilyen impulzusok értek engem, amit én azt mondtam, hogy na, ilyen szeretnék minden áron lenni, mint ők. Most akkor elmondtam három nevet, és amikor megismerhettem őket, hát akkor ez számomra olyan volt, amikor az ember beengedik a medvét a málnásba. Úgyhogy hát, hogy én közelről ismerhetem.
A családjában János egyébként hogyan fogadták, vagy volt ennek gyökere ez a színház iránti rajongás? Ez olyan érdekes, ezen gondolkodtam, hogy ez hogy alakul ki, hiszen a több interjúban is elmondta, hogy ez a színház csinálás otthon, a lakás falai között is működött, hogy valahonnan jött ez?
Meg nem tudnám mondani, megfogalmazni, hogy mikor történt ez bennem. Föltetleg akkor történt már, amikor láttam én élő színházat, hogy én magányos gyerek voltam, tehát egyszerű gyerek voltam, kulcsos gyerek voltam, szigorúan vették, hogy haza kellett érnem a Dob utcából, ami egy három lépésre volt a Csengér utcától, ahol laktunk, és akkor ott volt, hazamentem 13:30-kor, de hát anyámik 5-ig nem jöttek haza, hát valamit csinálnom kell. És akkor én elkezdtem bábszínházazni, de abban is az izgatott, hogy a függöny, amikor úgy széthúzzák a függönyt, hogy ez milyen gyönyörű. Én mai napig imádom azt a színházat, ahol lemegy a fény, és akkor a függönyre a gyönyörű bordó bársony függöny, aminek a alján ilyen aranyrojtok vannak, rámegy a reflektor, és amikor az úgy megnyílik, úgy nagyon-nagyon lassan, és akkor jön valami olyan illat, amit nem tudom, ami illatszerész tudná csak megmondani, hogy össze tudnék állítani egy ilyen parfümöt, akkor csináltatnék magamnak. Tehát ez izgatott engem, és akkor elkezdtem bábszínházazni, és akkor amit én hallottam a rádióban, mert akkor nem volt még televízió, szombat este volt rádiókabaré, vagy hallottam egy regényfelolvasást, akkor én elővettem, akkor csináltam magamnak ilyen papírdobozból egy magnetofont, hát magnetofonunk nem volt, írógépszalag volt a két tekes, mert láttam, hogy magnóm van olyan, és akkor én délután azt játszottam, hogy én például rádióbemondó vagyok, és akkor volt mondtam, otthon újság, évszabadság, akármilyen újság, és én felolvastam. És azt mondtam, akkor most pedig irodalmi műsorunk következik, és ahogy hallottam a rádióban, mert ott azért szebben beszéltek az emberek, mint az utcán, és akkor én ilyeneket játszottam. Másik alap dolog volt, hogy apukám énekelt a Vasas kórusban, ami egy nagy létszámú kórus volt, és gyerekfejjel arra emlékszem, hogy a Zeneakadémián volt valami Kodály évforduló, Kodály halálának, nem tudom, a Kodályra nem emlékszem, mert nem akartam lenni Kodály, és akkor jött, apám jött, és akkor bevonultak. És akkor mire megtaláltam apámat ott a színpadon, olyan hatodik sorban, Baron 48. volt, de már mire megtaláltam, már vonultak is le, elénekelték a fölszállott apámat. És akkor azt tudtam, hogy én azt nem akarok olyat lenni, hogy ott rengeteg ember között keresgéljenek engem, hanem én egyedül akarok ott állni, vagy ha többen vagyunk, de akkor is én nagyon legyek ott. Tehát ez is egy fura dolog is, hogy elrakódott bennem a agyam hátsó részébe, ami aztán később nekem hát bejött, hogy nem akartam statisztálni, meg olyan az arcberendezésem, hogy meg is óvott engem a képem attól, hogy én nagyon statisztáljak.
Hivatásos rajongó, történetek színházról, pályatársakról. Gálvölgyi János és Kövesdi Péter beszélgető könyve a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.